22. A csapda. Harry előre mutatott.
Mi az?
Kérdezte Brisa.
Tűz, felelte Pry. E még pedig nagy, abból ítélve, hogy mennyire bevilágítja az eget.
A vezérhajóban ültek, amely a kiégett tanyaház felé tartott, ahol, ha az istenek is úgy akarják, felvehetik a foglyokat. Harry hátán hidegveríték patakzott. Hamarosan nagy lesz itt a nyüzsgés.
Ez már biztos, mondta Pry. Egy csomó katona jön majd ide, hogy megnézzék, mi folyik odafönn. Itt is körül akarnak nézni, harcolnunk kell.
A hajós mondott valamit Tukának, aki továbbadta Harrynek.
Szab, mindjárt partot érünk.
A fiú bólintott, aztán intett a következő bárkának. Mivel a sötétben nem lehetett valami jól látni, minden hajó orrában és tatján volt egy lámpás, amivel közvetíthették a parancsokat. Az első bárka halkan nyikorogva felfutott a partra, a többi pedig szép sorban követte, míg végül mind a 10 kikötött. Harry kiugrott és rohanvást a tanya felé indult. A kút fedelét már levették, és egy férfi kecmergett elő belőle. A fiú megragadta a karját, és kisegítette.
Harry!
Szólította valaki halkan a ház romjai közül. Az integető Kalisz bukkant elő. Harry eltámogatta a legyengült férfit a házig, aztán leültette a földre.
Most értetek ide? Kérdezte.
Tovább tart, mint gondoltuk, felelte a féltünde. Markus és a többiek még odalenn vannak, és segítenek kimászni a foglyoknak, de nagyon lassan megy. Legyengültek, és néhányokat úgy kell majd felhúzni.
Amikor Pry is odaért, Harry odaszólt neki.
Szerez kötelet, kössetek rá hurkot, aztán hozz ide 4 erős férfit, aki felhúzza a gyengébb rabokat a kútból.
Miután a zsoldos elsietett, a fiú megvonta a vállát. Amúgyis, az egyik lehetőség 19, a másik egy ilyen 20. Vagy itt várunk, vagy odakinn az öbölben.
Nicholas és Amos valószínűleg épp most köti el azt a hajót, bolintott Kalisz.
Ha legyen szerencséjük.
Harry felpillantott az égre. Épp akkor kelt fel a második hold, de a harmadik is fenn lesz 1 órán belül.
Nem sokára nagyon világos lesz.
Egyszerre 3 teli hold nagyon ritka esemény volt, és a 3 holdas világosság kifejezés majdnem nappalt jelentett.
Nem nagyon tudunk lopakodni ma éjszaka, jegyezte meg a fiú.
Egyébként mi az a tűz? Kérdezte.
Attól tartok rossz hír, válaszolta a féltünde. Anthony szerint valami gonosz járvány született ott, amit csak a tűz pusztíthat el. Ha nem gyújtottuk volna föl Dahakon birtokát, ebben a városban mindenki meghalt volna egy, de legfeljebb 2 hónapon belül, és a menekülők tovább hurcolták volna a betegséget. Azt mondja, a fél kontinens lakosságát kiirthatta volna, mire lezajlik.
Te jó ég, ez szörnyű,
fintorodott el Harry.
Nos, hamarosan néhány kíváncsi katonát üdvözölhetünk erre felé.
Megszemlélte a 21 néhány betegnek látszó foglyot, de csak egyetlen egyet ismert fel közülük, akivel időnként együtt focizott.
Hogy vagy, Edward?
Térdelt le mellé.
Nem túl jól, úrfi,
felelte, miközben megpróbált kipréselni magából egy bátor mosolyt.
De hamar rendbe jövök, most, hogy szabadok vagyunk.
A fiú nyúzottnak tűnt, és Harry látta, hogy nem csak testben, lélekben is megtört. A rabságban olyan rémségeket élt át, amiket a rajtaütés előtt el sem tudott volna képzelni. Az, hogy megszabadult a láncoktól, még nem törölt el az emlékeket.
Örülnék, ha segítenél, mondta Harry.
Képes vagy rá?
A fiú bólintott, ezért folytatta.
Segíts odajutatni a többieket a bárkákhoz, kezd a legtávolabbival. Rendes embernek látszik.
Edward talpra állt, és odament egy üres tekintettel maga elé bámuló fiatalányhoz.
Felkelni mindannyian, hallottátok az úrfit? Oda kell jutnunk a bárkákhoz. Haza megyünk,
mondta kissé hüppögve, de ez a mondat megtette a magáét. A többi fogoly is felkászálódott, és lassan odaván szorogtak a várakozó hajókhoz. Újabb ember bukkant elő a kútból, és Harry odaszaladt, hogy egyenesen a bárkákhoz irányítsa. Aztán lekiáltott a kútba.
Itt vagyunk a hajókkal! Fel tudnátok gyorsítani az ütemet?
Megpróbálhatjuk, de nagyon gyengék!
Visszhangzott Markus hangja a sötétből.
Kötünk egy húrkot, hogy felhúzhassuk vele azokat, akik nem tudnak mászni.
Rendben!
Az idő csiga lassan telt, még a kiszabadított foglyok felvánszorogtak a létrán. Aztán megérkezett Pry, Vaja és még 2 férfi a kötéllel, és leeresztették a kútba, hogy a leggyengébbeket is felhozhassák. Harry visszatért a hajókhoz.
Amint jelt adok, ellökitek azokat a bárkákat, amik már tele vannak, és elindultak az öbölbe,
mondta Tukának.
A kikötő bejáratánál várjátok meg Nicholast.
És mi lesz, ha folyón felfelé menetellel Szab?
Kérdezte a kisember.
Később, barátom, később.
Aztán szórakozottan hozzátette.
Még egy megállónk lesz.
Egy darabig mindketten ott áldogáltak, és némán bámulták, hogyan ég porrá dahakon mágus, a hadúr legfőbb tanácsadója birtoka.
De mi az? Kérdezte Émosz. Úgy néz ki, mintha égne az öböl túloldala, felelte Nikolász.
Remélem, ez nem rossz hír a barátaink számára.
Emiatt ne aggódj, figyelj csak. Most már ő is látta, mit mutat a fiatalember.
Bérde ki a fedélzetre!
Bődült el.
Készüljetek az átszállásra!
A Begala egy kereskedő játékszere volt, aki mind üzleti célokra, mind szórakozásra használta. Akár 7-8 utas is kényelmesen elfért a három kis kajutben, mind a mellett tekintélyes rakkományt tárolhattak odalen. Teljes szélnél lassúnak bizonyult, hátszélnél viszont szinte száguldott. És Amos úgy fordította, hogy besorolhassanak a kikötőből másodikként távozó hajó mellé. Az elsőt, a királyi sirály másolatát néhány perce pillantották meg, a királysas hasonmása viszont most pukkant fel, és Amos felzárkozott mellé. Kiszámolta, hogyan vinné ki egy képzett kapitány a hajóját az öbölből. Hátszélben kellene maradnia, hogy távol tartsa magát a végzetes sziklazátonyoktól, amelyek az öböl keleti oldalát jelentő félszigetet alkották. Bár a fényes holdak hátrányosak voltak, mert nehezen maradhattak észrevételnek, mint ahogy Harry szerette volna, Amos számára ez hasznosnak bizonyulhatott. A legénység sürgölődni kezdett. Ugyan idegen vitorláson voltak, de tapasztalt matrózok lévén, mióta a fedélzetre léptek, azzal töltötték az időt, hogy megismerkedjenek a kötélzettel és az árbocokkal. A két őr, akit fedélzetre lépésükkor elfogtak, sértetlenül bár rémülten és megkötözve feküdt a raktérben. A Begala ragadozó módjára szökkent előre, Guda kötélre erősített csákjával állt az orban, mellette három másik férfi. Összességében a nagyherceg 30 emberéből 12-en várakoztak arra, hogy összeakasszák a két hajót, a többiek pedig körülöttük nyüzsögtek. Nikolász imádkozott, hogy a meglepetés segítségével legyűrhessék az ellenséges hajót, mielőtt irányt változtathatna. Nem tudták, hány tagja lehet a legénységnek, de Amos úgy ítélte, hogy legalább 30 matrózra van szükségük, mert azon kívül valószínűleg árabok és katonák is vannak a fedélzeten. Figyelmeztetés harsant odafentről, amikor az árbocon elhelyezett őrszem észrevette őket. Egy íjász azonnal el is némította, miközben Guda meglendítette és eldobta a csákját. A többiek is követték a példáját, és fél tucatnyi ember már át is ugrott a korlátról a magasabban fekvő fedélzetre, és kivont fegyverrel ellenfél után nézett. Nikolász felmászott a kötélzeten, és átvetette magát a másfél méternyi vízfelület fölött, majd megragadta a másik vitorlás korlátját. Már felmászott, amikor egy matróz közeledett felé késsel a kezében. A nagyherceg előbb megölte a feketébe öltözött tengerészt, mint ahogy az megmoccanhatott volna. Körülötte csatazaj dúlta fel az éjszaka csöndjét, és a távolból áthallatszott a másik hajóról érkező kérdezősködés. Nikolász bízott benne, hogy mindenki teszi a dolgát, ezért a hátsó kajut bejáratához rohant. Ha pantatiánusok vagy hatalmas szövetségeseik tartózkodtak a hajón, akkor ott kellett lenniük. Berúgta a kapitányi kabin ajtaját. Nagy csattanással nyílpuska lövedéke vágódott az ajtófélfába. A kapitány nyugodtan letette a számszeríjat és kardot rántott. Adjátok meg magatokat! Parancsolta Nikolász. A kapitány azonban csak némán közeledett az íróasztala mögül. A nagyhercegnek védenie kellett magát az idegen dühött vagdalkozása ellen. Nikolász elhátrált, aztán ellentámadásba ment át, és a pár viadal kezdett komolyá válni. Nikolász ugyan fiatalabb és gyorsabb volt, de az idősebb kapitány is ügyes és tapasztalt fegyverforgatónak bizonyult. A nagyherceg megpróbált az ellenfelére összpontosítani, de hiába. Aggódott, hogy mi történik odakint. Tudta, hogy a tervek szerint már kiszabadították a Begala két őrét, hogy a hajójuk ne sodródjon a sziklákra, és eközben Amos az összes emberével együtt átszállt ide. Mindent vagy semmit játékot játszottak, mert ha visszaverik a rajtaütést, Nikolászék nem tudnak hová visszamenni. A nagyherceg következő vágása eltalálta a kapitány karját, aki annak rendje és módja szerint el is ejtette a fegyverét. Áld meg magad! Szegezte a melléhez a fiatalember a kardját. A férfi azonban kést húzott elő az övéből, és Nikolászra vetette magát. A fiú viszont keményen szorította a kardot, amely így a mellcsont alatt egyenesen ellenfele szívébe hatolt. A kapitány összeesett. Az érzés, amely végigfutott a nagyherceg karján, amikor az acél csontot és inakat ért, ugyanolyan volt, mint amikor megölte Marcangot, és ez nem kevéssé zavarta a fiút. Nikolász végül kihúzta a pengéjét, és megfordult. még két kajüt volt ezen a szinten. Két egymással szemközti ajtó a kapitány fülkéje mellett. A nagyherceg a jobb oldalit választotta. Jobb lábával berúgta, majd tanulva az előzőekből balra ugrott. Mivel nem lőttek rá, óvatosan bekukucskált. A kabin üres volt. Ugyanezt az eljárást megismételte a másik ajtónál is, ahol viszont a kiröppenő nyíl kis ilyen eltalálta. Ha nem ugrott volna félre, meghalt volna. Az ajtó nyíláshoz szökkenve egy vállat érzett a gyomrában, nehogy az első tiszt nekiugrott és felborította. Nicholas szövet hasadását hallotta, és érezte, hogy valami a bordái táján kotorászik, ezért keményen tarkon ütötte a férfit kardgyomarkolatával. Az fájdalmában felnyögött, de mivel tovább folytatta a próbálkozást, a fiú még egyszer fejbe verte. Ekkor elájult, és a nagyherceg végre ellökhette magától. A nagyherceg felállt, de nagyon sajgott a bal oldala. Ahogy oda nyúlt, nedves lett a keze. Lenézett a padlóra, és meglátta, hogy a kés, amelyel az első tiszt megpróbálta megölni, véres. Nicholas megvizsgálta a szakadt ingét, a penge csak megkarcolta a bőrét, de nem vágott nagyon mélyre. Nagy levegőt vett, hogy leküzdje rosszul létét, amikor az oldala lüktetni kezdett a fájdalomtól. Visszament a fedélzetre, ahol Gudáék már kezdtek felülkerekedni. A fekete ruhás védőket legyűrte a meglepetés, és többségük már a padlón feküdt. Jobbra pillantva látta, hogy Amoszt két férfi egy sarokba szorította. Nicholas rohanvást a segítségére sietett, de amikor az admirális védte egyik ellenfele vágását, az megakasztotta a pengéjét, és addig a társa akadálytalanul hasba szúrta a férfit. Amosz! Ordított fel Nicholas, és egy csapással halálra sújtotta a férfit, aki fogva tartotta az admirális pengéjét. Ekkor a másik fekete ruhás támadott rá, de a fiú azt is könnyedén leszúrta. Félrerúgta a sebesültet, és Amosz mellé térdelt. Eszméletlen volt, és erőlködve vette a levegőt. A nagyherceg felnézett, és látta, hogy Guda éppen ledöfi soros ellenfelét. Nem volt megállás a küzdelemben. Nicholas felpattant Amosz mellől, de rögtön el is esett, amikor valaki megragadta a bokáját. A hátára fordult, és nagyot rúgott a másik lábával, egyenesen a sebesült matróz arcába. Csont recsegett a csizmája sarka alatt, és a férfi felüvöltött. Nicholas felugrott, és nyakon szúrta a tengerészt. Megpördült, amikor Guda oda kiáltott neki.
Ezek fanatikusok! Támadják meg magukat!
Nincs kegyelem! Kiáltotta a nagyherceg. Tudta, ez azt jelenti, hogy mindenkit meg kell ölniük a hajón. Fémes ízt érzett a szájában, ezért köpött egyet, aztán rohanvást megtámadott egy fekete ruhást, aki súlyos sebei ellenére ismét felkelt, és hátba akarta támadni Nicholas egyik emberét. A harc végtelennek tetszett, és a nagyherceg kétszer is megmert volna esküdni rá, hogy olyas valakivel küzd, akit egyszer már megölt. Aztán hirtelen csend támadt.
Ennyien voltak,
jelentette ki Guda. Nicholas nehézkesen bólintott. Csorgott róla az izzadság, és a vér, a térde pedig remegett a kimerültségtől. Bal lába tompán lüktetett, az oldala égett. Aztán eszébe jutott Amosz. Oda rohant, ahol az elesett admirális feküdt, és megkönnyebbülten látta, hogy még mindig lélegzik. Guda is mellé térdelt, majd így szólt.
Súlyos az állapota. Szükségünk lesz Anthonyra és a gyógyítói tehetségére.
Vigyük a kapitányi kabinba, javasolta Nicholas. Két matróz gyengéden felemelte Amoszt és elcipelte. Amikor a nagyherceg felpillantott, látta, hogy mindenki őt bámulja. Ekkor ébredt rá, hogy az admirális sebesülése miatt neki kell elvezetnie a hajót. A Guda mellett álló tengerészre nézett.
Ki a legidősebb köztetek? Kérdezte. Azt hiszem, Pickens fenség, felelt az. Pickens? Kúrjantotta el magát Nicholas, és egy hang felelt az előfedézetről. Itt vagyok!
Egy 30-as évei végén járó férfi sietett le, mondván,
igen, kapitány.
Mostantól fogva ön az első tiszt, Pickens. Tüntesse el ezeket a hullákat a fedélzetről.
Igen is, kapitány,
felelt az újonnan előléptetett tengerész. Aztán a kimerült és véres legénység felé fordult.
Hallottátok a kapitányt? Mire vártok még? Dobjátok át azokat a hullákat a korláton. Te jól vagy?
Kérdezte Guda a fiútól. Ez semmiség, pillantott véres ingére Nicholas. Inkább Amosz miatt aggódom.
Szívos fickó,
marmolta a zsoldos, de nyilvánvaló volt, hogy ő is aggódik. Sokat tanultam Amosztól ide úton, és már előtte is vitorláztam néha, csak reménykedhetek, hogy nem fogom túlzottan elfuserálni a dolgot, jegyezte meg a fiú. Guda lehalkította a hangját.
Csak mondd meg a te Mr. Pickensednek, mit akarsz, aztán hadd törje a fejét ő a többin.
Jól hangzik, kacsintott rá félig mosolyogva, félig elhúzva a száját Nicholas. Egy matróz szakította félbe őket. Fenn, kapitány, rabokat találtunk odalán.
Nicholas elindult a tengerész után, de közben hátra kiáltott.
Mr. Pickens? Ege, kapitány? Amint befejezték a takarítást, fordítsa vissza a hajót a város felé. Ege, is kapitány!
Lehet, hogy működni fog a dolog, mosolygott a nagyherceg savanyúan Gudára. A fedélzeti rakodónyíláshoz siettek. Három szinten lejjebbről tucatnyi arc kukucskált fölfelé. Egyikük sem szólalt meg.
Ezek most a mi embereink, vagy a hasonmások?
Tűnődött Buda. Fogalmam sincs, felelte Nicholas határozatlanul. Zárjátok be őket, majd kitaláljuk, miután felvettük a többieket. Amikor felegyenesedett, érezte, hogy a hajó megremeg alatta. A legénység végzett a holttestek kidobálásával, és ismét a hajó irányításával törődött. Guda megbökte a fiatal embert, és felfelé intett. Nicholas elértette a célzást. Kelletlenül visszament a kapitányi hídra, mint parancsnoktól elvárták tőle, hogy ő felügyelje a hajó körüli teendőket. Felmászva a létrán, látta, hogy Pickens a kormány előtt áll, amelyet egy matróz kezel.
Vitorlákkal forduláshoz felkészülni, kurjantotta el magát a tiszt. Jobbra fordulj, mindenki a helyére!
A matrózok mindannyian kijelölt helyükre siettek. Pickens így folytatta.
Ez a hajó átkozottul hasonlít az igazira, kapitány. Nem láttok különbséget, pedig 10 évig dolgoztam a sason.
Hogy állunk? Tudakolta Nicholas.
6 sebesült, 3 halott. Ha még 10 percet késlekedünk, zátonyra futottunk volna. Ehhez képest egész jól állunk.
Hát remélem, igaza van, mondta a nagyherceg halkan. Miközben Nicholas csak álltott mozdulatlanul, együtt imbolyogva a hullámokkal, figyelmeztetés hangzott az árbockosárból, hogy másik hajó van a közelben. Nicholas erejében lüktetni kezdett a vér, de Pickens megnyugtatta.
Ne aggódjon, kapitány! Nem megyek neki a begalának visszaúton.
Aztán felemelte a hangját.
Szélzsákot kitenni!
A nagyherceg elmosolyodott, újonnan kinevezett első tisztje pedig visszafordult hozzá.
Miért nem megy le és kötözteti be a sebeit?
Öné a híd, Mr. Pickens,
bolintott Nicholas.
Igen is, uram!
Tisztelgett a férfi. A nagyherceg elhagyta a hidat és lement oda, ahol a katonák a sebesülteket ápolták. Az egyikük meglátta és kérés nélkül is lesegítette róla a tunikáját. Nicholas félrenézett, amíg a férfi a sebét nyomkodta, aztán felemelte a kezét, hogy a bordái köré tekerhessék a tiszta kötést. Közben magában imádkozott, hogy Harry és a többiek is simán elvégezzék a dolgukat. Harry a bárka alacsony kajütjének védelmébe húzódott a nyílzápor elől. Kalisz nyugodtan felállt és megeresztett egy válaszlövést, majd amikor a felhangzó sikoly igazolta a találatot, ismét legugolt.
Négyen vannak,
mondta a földön hasaló Pry.
Az ember azt gondolná, hogy ebből tanulnak és visszavonulnak.
Harry a fekvő Pry fölött odaszólt Tukának.
Meddig csorgunk még?
Azt hiszem úgy 100 métert száb.
Lefelé sodrottak a folyón, miközben a tűz kivizsgálására érkezett lovas íjászok lövöldöztek rájuk. Az első sorozatban egy hajós belehalt, de azután mindenki fedezékbe vonult.
Marcus! Kurjantotta el magát Harry.
Egem?
Jött a válasz a második bárkáról.
Hogy vannak az embereid?
Pillanatnyi csend után Marcus visszakiabált.
Van egy sebesültünk, de nem vészes.
Ekkor Kalisz szólalt meg.
Marcus! Van 2 különösen jó célpont. Kirajzolódnak a körvonalaik a felkelő hold előtt. A baloldalit vállalom, felelte ő.
3-ra!
Kiáltotta a féltünde.
1, 2, 3!
Azzal felállt és tüzelt. Harry hallotta, hogy válaszképpen egy másik íjhúrja is pendül, Marcusé. 2 ordítás verte fel az éjszaka csendjét, és nem érkezett több ellenséges nyilvessző. Harry 10-ig számolt, majd parancsot adott.
Az evezőkhöz! Most!
A hajósok az evezőkhöz ugrottak, amelyeket behúztak, amikor lövöldözni kezdtek rájuk. Az evező villába tették őket, és sebesen lapátolni kezdtek, miközben a kormányosok visszairányították a bárkákat a folyó közepére. Kis idő múlva ismét szabályos sorba rendeződtek. Harry ekkor folytatta a kérdezősködést.
Mindenki jól van?
A kérdés hajóról hajóra vándorolt, és hamarosan megérkezett a felelet. Egy ember meghalt az első lövéstől, és még 2 sebesült volt, de egyikük állapota sem súlyos. Harry visszasétált az orba, ahol Brisa még mindig a kajut mögött kucorgott.
Jól vagy? Kérdezte.
Halára rémültem, csattant fel a lány, de ettől eltekintve semmi bajom.
A fiú letérdelt mellé. Hamarosan minden rendbe jön.
Már ha a barátod és vidám kis csapata el tud foglalni egy mozgó vitorlást. Ne feledd, hajó közelében nőttem fel. Nem ígérem, hogy addig nem veszek levegőt, rázta meg a fejét.
Minden rendben lesz, fogta meg Harry a lány kezét. Brisa mosolyogni próbált.
Remélem.
Az öbölbe érve jó ütemben haladtak, bár a széles fenekű folyami hajók kisé hánykolottak a hullámokon.
Örülök, hogy nem ezekkel kell átvágnunk a nyílt tengeren, jegyezte meg a fiú.
Ray és Vaja az alacsony kabin melletti korlátba kapaszkodva álltak.
Pedig szerintem mókásan hangzik, mondta Ray.
Ha esetleg eddig nem vetted volna észre, a barátomnak kicsit elferdült humorérzéke van, húzta el a száját Vaja.
Észrevettem. Ekkor kiáltások hangzottak fel hátulról, ezért Harry megfordult. A kiáltások ismétlődtek, és végül Markus hangja közvetítette őket.
Követnek bennünket!
A fenébe, bosszankodott Harry, miközben Pryt félre tolva hátra nyomakodott a kormánylapáthoz.
Hányan vannak, és milyen messze?
Kiáltott oda Markusnak.
Hárman pár száz méterre tőlünk, felelte ő. Fegyveresekkel teli deregjék!
Harry sietve mérlegelte a lehetőségeiket, majd így szólt.
A legtöbb harcosunk az első két hajón van. Múzzadjatok ki jobbra, és engedjétek el a többieket,
kiabáltat Markusnak.
Neked és Kalisznak kellene elijesztenetek az üldözőket.
Nem is túl sok helyünk harcolni,
nézett körül Pryt.
Szólja lánynak, hogy ugorjon át egy másik bárkára, amikor elhaladnak mellettünk.
Jó ötlet, helyeselt Harry. Mielőtt még Brisa tiltakozhatott volna, átszólt Markusnak.
Ültessétek át Margaretet és Abigailt egy szomszédos hajóra, és rajtuk kívül is mindenkit, aki nem tud harcolni.
A fiú nem foglalkozott Margaret durva megjegyzéseivel, amelyel a harci képességei lekicsinylését kifogásolta. Csak annyit mondott,
le vagy gyengülve, úgyhogy fogd be a szád.
Aztán a közeledő Brisa felé fordult. Mielőtt a lány megszólalhatott volna, ráirányította a mutatóját.
És te is átszállsz. Nincs időm vitázni.
Brisa megtorpant, nagyokat pislogott, aztán hevesen megölelte a fiút. Megcsókolta, majd felmászott a kabin tetejére, és a lehető legközelebb húzódott a szomszédos bárkákhoz.
Szeretlek, te ostoba! Meg ne ölesd magad!
Azzal könnyedén átszökkent az egy-két méterre lévő másik hajó fedélzetére.
Én is szeretlek, mondta Harry.
Azzal kardot húzott, és hátra sietett a hajótatjába.
Még látta, hogy Abigail és Margaret a mellettük elhúzódó hajón ülnek, aztán kiáltozást hallott a sorban tizedik bárka felől.
Lőnek rájuk!
Közvetítette Markus az üzenetet.
Kalisz felmászott a kajüt tetejére.
Nincs hosszú íjuk, állapította meg.
Markus is fölmászott. Az evezősök eszevezetten lapátoltak, hogy megelőzhessék őket. A két íjász egyszerre feszítette meg a húrt, és egyszerre engedte útjára a nyílveszőt, és az üldözők két embere egyszerre bukott föl. A deregjékben azonnal visszafelé kezdték húzni az evezőket. Harry felnevetett.
Ha-ha! Ez biztosan elveszi a kedvüket egy kis időre,
mondta Kalisz.
Már ha nem jönnek rá, hogy fogytán a nyilunk,
veregette meg a tegezét. Ekkor kiáltás hangzott előről.
A király sas!
Harry megfordult, és nagyon megkönnyebbült, amikor meglátta a hajót. Szélbe fordulva megkurtította a vitorláit, hogy lelassuljon és átszállhassanak a bárkákról.
Fel kell tartanunk az üldözőket, amíg átrakodunk,
jelentette ki Harry.
Szab, mi lesz velünk?
Kérdezte Tuka.
Előbb meg kell mentenünk az életeket, aztán ráérünk azon aggódni, hogyan tegyünk partra benneteket.
Tuka bólintott, de látszott rajta, hogy a beígért 10 hajó elvesztése, amelyeknek ő parancsolhatna, nagyon elkeseríti. Amikor Harry észrevette ezt, hozzáfűzte.
Ne aggódj, gondoskodunk róla, hogy neked is megérje. Megfizetünk azért, hogy hazajuttasd a rádzsánát az apjához.
A kisember megpróbált örülni, de látszott rajta, hogy nem győzték meg az elmondottak. Amikor az első bárka odaért a tengerjáró oldalához, leeresztették a teherhálót. A zsoldosok és a hajósok kinyitották a rakományt rejtő fülkék tetejét, és a vízbe dobálták az árut. Őrülten siettek a hazavezető úthoz szükséges dolgok átrakodásával, és amikor végeztek, felmásztak a vitorlás oldalán lelógatott köteleken.
Néhányan várják meg a második bárkát, és segítsenek nekik, parancsolta Harry.
Két hajós megállt a kötélen, amíg az első bárkát ellökték a királysas oldalától, aztán leereszkedtek a helyére álló második fedélzetére, és segédkeztek a kipakolásban. Az üldözők egy darabig a közelben keringtek, aztán az egyikük megfordult és elment.
Visszavonulnak, csodálkozott Harry.
Nem, felelte Kalisz, nem hinném. Szerintem erősítésért mennek. A bárkák egymás után a vitorlás mellé álltak.
A segéderők kihasználásával gyorsan ment a rakodás. Nicholas aggódva figyelte a fedélzetről az odalent sürgölődőket, mivel már hozzá is eljutott a történtek híre. Pickens tájékoztatta, hogy amint kiadja a parancsot, perceken belül indulhatnak, de eltart majd egy ideig, amíg kijutnak az öbölből. Ekkor a nagyherceg meglátta a fedélzetre mászó Margaretet és Abigailt, a két lány két gyengébb rabnak segített átjutni a korláton. Oda sietett, hogy segíthessen nekik, aztán a kezét nyújtotta feléjük, hogy megkapaszkodhassanak benne. Mindketten melegen üdvözölték, de Abigail mindjárt elfordult és a kis bárkákat bámulta.
Markus, vajon minden rendben lesz vele?
Nicholason féltékenység és megkönnyebbülés keveréke hullámzott át, de aztán mindkét érzelemről megfeledkezett, amikor oda kiáltottak neki.
Kapitány, egy hajó felvonja a horgonyt.
Hol van? Tudakolta.
A tattól balra.
A nagyherceg hátra sietett, most már ő is látta a holdak fényénél, hogy egy hajó vitorlát bont.
Meddig tart? Kérdezte Pickens-től.
Hát, legjobb esetben is 10 percen belül elindul.
És legfeljebb 2-szer annyi idő, amíg utolér bennünket.
Hány bárka van még hátra? Szólt le.
2, érkezett a válasz.
Oda sietett a hajó oldalához, ahol a matrózok és zsoldosok igyekeztek kiüríteni a teherhálót, hogy ismét leereszthessék az utolsó előtti fordulóhoz. Kihajolt a korláton és lekiáltott.
Harry?
Tessék,
kinél van a pénz?
Itt van nálam.
Akkor fogd és szálljatok át. Hagyjátok a csodába a többi rakományt. Mindenki jöjjön át a fedélzetünkre. Indulunk.
De kapitány, tiltakozott a Rajana. Az én holmiaim még a bárkán vannak.
Majd veszünk önnek néhány új dolgot, ha megérjük, felelte Nicholas.
Majd Margaretre és Brishára nézve így szólt.
Tudom, hogy rátok számíthatok. Margaret, ő Brisha, Brisha, ő Margaret. Megtennétek, hogy lekíséritek a Rajanát az Émoszétól balra lévő kajütbe?
A két lány közre fogta a Rajanát és szolgálóit, és elindult. Hamarosan Harry, Kalisz és Markus is megérkezett, a shingazi aranyát tartalmazó nehéz ládát vonszolva. Nakor és Anthony az utolsók között szálltak át, aztán Nicholas kiadta a parancsot.
Mr. Pickens, tűnjünk el innen!
Utasítások szálltak a levegőben, még a nagyherceg körülnézett. A Crydee katonák és matrózok rohanvást teljesítették Pickens parancsait. Fry zsoldosai az egyik oldalon álltak, a Tuko által felbérelt folyami hajósok pedig a másik oldalon gyülekeztek.
Csak ne legyenek útban, kiáltott oda nekik Nicholas, majd Pryhoz fordult. Még lehet, hogy az embereidnek tényleg harcolniuk kell.
Amikor némelyikük morgolodni kezdett, a nagyherceg rájuk szólt.
Hiszen ezért fizetünk benneteket!
Azzal sarkon fordult és felsietett a kapitányi hídra.
Mr. Pickens, sikerülni fog? Kérdezte, amint felért.
Szoros lesz,
felelte a tengerész.
Aztán hátra lesve a válla fölött elvigyorodott.
De a mi sodrunkban kell majd haladniuk.
Nicholas visszamászott a főfedélzetre. Éppen megfordult, hogy mondjon valamit a többieknek, amikor hirtelen összeesett. Nicholas az első tiszt kabinjában tért magához. A kerek ablakon besütött a nap, és ebből a fiú tudta, hogy jócskán átaludta a pirkadatot. Amikor fel akart kelni, érezte, hogy az oldala merev és forró. Amikor alaposabban megvizsgálta magát, kiderült, hogy valaki átkötözte a sebét, és ágyba dugta őt. Felhúzta a nadrágját, aztán kinyitotta az ágy mellett álló tengerészládát. A kajut előző lakójának csak egy fekete tunikája volt. A nagyherceg jobb hián azt vette fel, de végül egész tűrhetően illett rá. Felhúzta a csizmáját, aztán nehézkesen kinyitotta az ajtót. Mielőtt felment volna a fedélzetre, átkukkantott a kapitányi kabinba, ahol Amos feküdt. Az admirális már egészségesebben lélegzett, de még mindig nagyon sápat volt. Nicholas néhány pillanatig nézte, aztán sarkon fordult és magára hagyta a beteget. A fő fedélzetre érve látta, hogy emberek csoportjai áldogálnak odafenn, mások pedig a puszta deszkákon alszanak. Markus, Anthony, Harry és Guda a hídra vezető létre tövében állt, Pryi és Vaja pedig a túloldalon beszélgetett a zsoldosokkal.
Mi folyik itt? Kérdezte a nagyherceg, amikor Markus mellé ért.
Van néhány problémánk, felelt Harry.
Például? Guda körbe pillantott.
Nos, Kalisz odafenn van a hídon arra az esetre, ha Pryi és a barátai túlzottan erőszakossá válnának a partra szállással kapcsolatban.
Nicholas is körülnézett, hogy képet alkothasson az eseményekről.
Mikor hagytuk el a félszigetet?
Tegnap, kicsivel alkonyat előtt.
Mennyi ideig aludtam, tudakolt a nagyherceg.
Tegnap előtt éjjel hagytuk el a kígyó folyóvárosát. Most dél múlt,
tájékoztatta Markus. A sebed komolyabbnak bizonyult, mint hitted, mondta Harry.
Anthony kitisztította, aztán ágyba dugott téged, 5 perccel később kezdődtek a bajok.
Meséljétek el, de röviden, kérte Nicholas, miközben a zsoldosokat figyelte.
Elfolyami hajósok kezdték, mondta Guda. Úgy óbégattak, mint egy fürdős kurva, hogy most mi lesz a családjukkal, meg hogy nem is fizettük meg őket ezért, hogy átkeljenek az óceánon.
De miért nem kötöttetek ki és tettétek partra őket, miután kiértünk az öbölből?
Én akartam, tárta szét a karját Marcus, de Anthony és Kallis ragaszkodott hozzá, hogy Pickens eredjen a másik hajó után.
Aztán a zsoldosok is morogni kezdtek, fűzte hozzá Guda. Azt állították, hogy elraboltuk őket. A dolgok még súlyosabbra fordultak a múlt éjjel, amikor csapra ütöttünk egy hordó bort. Hát gondoltuk, talán az megnyugtatja őket. Ehelyett azonban mindenki még feszültebb lett, mint egy kitörni készülő vulkán.
Lássuk csak, mit tehetek, mondta Nicholas. Felmászott a kapitányi hídra, és ott találta az íjára támaszkodó féltündét. Miért nem tettétek partra a hajósokat meg a zsoldosokat?
Azt hiszem, jobb lesz, ha én itt maradok arra az esetre, ha a Prai barátai még bosszúsabbá válnának. Anthony odalent van a legénységi szálláson. Ő különben is érthetőbben el tudja magyarázni a dolgot.
És Prai? Kérdezte Nicholas.
Á, vele semmi baj. Szerintem a barátai sokkal komolyabb gondokat okoznának, ha nem igyekezne türelemre inteni őket. Azt hiszem, egész jó kapitánynak tart téged, és meg akarja várni, mit mondasz, mosolygott Kallis.
Nicholas lement a létrán, és odasétált Praihoz.
Kapitány,
mondta a zsoldos, mint egy üdvözlésképpen.
Fogalmam sincs, mi folyik itt, de a szavamat adom, aki partra akar szállni, azt még napnyugta előtt csónakba rakjuk, és tekintettel a váratlan nehézségekre kap némi plusz pénzt.
A Prai körül gyülekező férfiak láthatólag azonnal megnyugodtak. Nicholas intett Kallisnak, hogy csatlakozzon hozzá. A fél tünde mögött azonban észrevette a nyúzott ábrázatú első tisztet.
Mr. Pickens, szólította meg.
Igen, uram.
Ön már másfél napja szolgálatban van.
Igen, uram.
Menjen le, aludjon egyet. De előtte válasszon ki egy embert, aki átveszi a helyét. Nekem egy kis ideig még odalen lesz dolgom.
Igen is, uram,
felelte a férfi némiképp megkönnyebbültem.
Harry, hívta oda a barátját a nagyherceg.
Igen, Nicholas.
Menj fel a hídra. A te felelősséged lesz, hogy ne fussunk zátonyra. Te leszel a másodtiszt.
Igen is, kapitány, felelte borongós mosolyal a fiú. A nagyherceg intett Marcusnak és Gudának, hogy kövessék, aztán elindultak lefelé a legénységi szállásra. Anthony látta el a kiszabadított foglyokat, akik aludtak vagy halkan beszélgettek. Abigail és Margaret segített nekik.
Hogy vagytok? Érdeklődött Nicholas.
Ó, hát felébredtél? Örült meg Anthony.
A nagyherceg már majdnem tett valami csípős megjegyzést az értelmetlen kérdés hallatán, de akkor meglátta az ifjú varázsló szemét. Fekete karikák égtelenkedtek körülötte, és az arca is beesettnek tűnt.
Mikor aludtál utoljára?
Úgy nagyjából egy nappal az indulás előtt,
vont vállat Anthony.
Nem emlékszem pontosan. Annyi dolgom volt. Én mondtam neki, hogy pihennie kellene, de oda sem figyel rám,
jegyezte meg Margaret bosszúsággal, vegyes csodálattal.
Hogy vannak a foglyok?
Mindannyian jól. A legrosszabbon túlestek, amikor pihenhettek és ehettek. Az élelmiszer nagy részét sikerült átrakodnunk, de azért be kell osztanunk az adagokat.
És Amos? Halkította le a hangját Nicholas.
Rosszul, felelte Anthony. Mindent megtettem, amit tudtam, de mély volt a sebe, és sok vért vesztett. De nagyon erős a korához képest. A testén húzódó rengeteg hek pedig arról tanúskodik, hogy nem ez lenne az első eset, amikor egy csak nem biztosan halálos sérülést túlélne. Amennyiben egy-két napon belül felébred, túl van a nehezén. De ha tényleg felébred, akkor sem lesz olyan állapotban, hogy irányítsa a hajót. A kapitányi tisztet még legalább egy hónapig neked kell ellátnod, Nicholas.
A nagyherceg bólintott. Mi az oka annak, hogy nem tettétek partra a zsoldosokat meg a folyami hajósokat?
Anthony és Kallis összenéztek, aztán Anthony felelt.
Hát, azt sem tudom, hol kezdjem.
Úgy látszott, ereje végén jár, ezért Nicholas hagyta, hadd szedje össze magát.
Nem hagyhatjuk, hogy a másik vitorlás túlzottan nagy előnyt szerezzen. Annyit sem akartam kockáztatni, hogy lassítanunk kelljen, amikor leengedünk egy csónakot.
A hangja komoly aggodalmat sugallt, így a nagyherceg csak annyit mondott.
Folytasd.
Rosszabb a helyzet, mint amit el tudunk képzelni, Nicholas. Nakkor elmesélt néhány dolgot, amiről nem hiszem, hogy tudod, hogy tudom.
Az ifjú varázsló Marcusra nézett, aki visszabiccentett.
Nem tudok mindenről. Van valami, amiről csak a királyi család hallhatott, és ez jól is van így. De amiről tudok, az is elegendő ahhoz, hogy halálra rémiszem. A pantatiánusok létrehoztak egy betegséget, borzasztóbb, mint amit valaha is láttam.
Miért?
Nincs gyógymódja, felelte Anthony keserűen. A legszörnyűbb fekete mágiával alkották. Azok a lények a saját népükből valók, azért alkották őket, hogy behurcolják a járványt a királyságba. Nikolas behunyta a szemét.
Ez valami borzalmas értelmet ad mindennek.
Egy halál kultusz követői boldogan meghalnak azért, hogy előre vigyék az ügyüket.
Én nem tudom, hogyan működik a betegség, folytatta a varázsló. Láttam néhány kudarcukat. Rémes volt.
De azt tudod, hogy gyógyíthatatlan?
Nakor úgy gondolja, már pedig ő többet tud a mágiáról, vagy ha úgy jobban tetszik, trükkökről, mint én.
Mosolyodott el halványon.
Talán Pág, vagy Dala és Kilian legtapasztaltabb papjai. Esetleg az iszáposok? Nem tudom. De nem hinném, hogy lenne rá időnk.
Hogyhogy?
Hát ez csak egy megérzés. Szerintem a ragály gyorsan terjed. Annak alapján, amit láttam, a betegek gyorsan meghaltak. A külső bőrük állapota, a valódi bőrük felett húzódó emberi bőré, és a többi sérülés, amit a fertőzés okozott, azt mutatja, hogy senki sem élhet néhány napnál tovább, ha kitört rajta a kór. Fogalmam sincs, hogyan terjed. Nakor a lényekkel van, hát ha rájön valamire velük kapcsolatban.
Biztonságos ez a számára? Riadt meg Nikolas.
Annyira, mint bárki másnak, felelte Anthony.
Hol vannak?
A raktérben. Arrafelé oda juthatunk, mutatott az ifjú varázsló egy kis ajtóra.
Nikolas bement rajta, és egy újabb ajtóhoz vezető kis folyoson találta magát. Oda sietett, és azt is kinyitotta. A háta mögül hallotta, hogy Anthony maradásra inti a többieket. A nagyherceg a második teherfedélzeten találta magát, csak a rakodónyílás rácsa engedett be némi fényt. A raktér legalsó szintjét szállásfélességé alakították, amely egy nyitott hombár fedélzeten keresztül kapott levegőt. Nikolas most vette észre, hogy készleteik nagy részét ezen a fedélzeten halmozták fel.
Hol a rakomány többi része? Kérdezte.
Odafenn, válaszolta Anthony.
Nakor és én nem engedtük, hogy lehozzák. Túl veszélyes lett volna.
Nem csak, Nikolas!
Hallatszott egy ismerős hang lentről. A nagyherceg lenézett. Nakor ott ült egy üres ágyon, és az embereket bámulta, akik az ágyak felén pihentek. Semmi szokatlan nem látszott rajtuk. Nikolas döbbenten ismerte fel néhányukat, akiket Krájdi városában és kastélyában látott.
Én... ez döbbenetes, mondta halkan.
Kezded már érteni? Szólalt meg Anthony. Ezek a teremtmények visszatérhetnének a királyságba, és akadálytalanul mozoghatnának közöttünk, terjesztve a járványt, míg a fél nyugati birodalom meg nem fertőződne. Még ha apád befolyására csillagdok és a templomok meg is birkóznának a problémával, évekig zűrzavar lenne a királyságban, miután ezek a lények partra tették a lábukat.
Na akkor, pillantott le Nikolas, megtudtál valami hasznosat?
Igen,
felelt a kisemberke.
Ereszetek le egy kötelet!
A nagyherceg körülnézett, és látta, hogy az egyik falon egy kampóz erősített kötél lóg. Leeresztette, és az iseláni fölmászott. Amikor Nikolas mellett állt, felhúzta a kötelet, mondván,
alapvetően ártalmatlanok, amíg ki nem tör rajtuk a betegség.
A nagyherceg lepillantott a felfelé fordított arcokra. Néhányan szégyenlős mosolyt villantottak rá, mások félénken üdvözölték. A fiatal ember elfordult. Hidegesít, ha rájuk nézek, mondta, majd visszasietett a legénységi szállásra, ahol Guda és Markus várták. A valódi foglyok látványától, hogy mennyire kimerültek és betegek az őket ért megpróbáltatásoktól, a fiú ismét képes volt távlatokból szemlélni a helyzetet. Ez a gond, jelentette ki Anthony.
Micsoda? Hogy meg kell ölnünk azokat a lényeket.
Mi? Kérdezte Nikolas.
Nakor egyetértőleg bolintott.
Meg fognak betegedni? Még hetekig nem, hiszen nem lenne jó, ha kitörne rajtuk a betegség, mielőtt a királyságba érnének, igaz? De lehet, hogy már most is fertőzőek. Nem tudom, hogyan, csak annyi bizonyos, hogy tovább terjed a dolog. Egyes templomok szerint gonosz szellemek okozzák, mások szerint a fertőzött levegő. Az én elméletem az.
Miért muszáj meggyilkolnunk őket? Szakította félbe Nikolas. Miért ne tegyük ki őket egyszerűen valahol egy szigeten?
Nem tudjuk, nem üldöznek-e minket, magyarázta Markus. Nem lenne értelme ott hagyni őket egy szigeten, ha azok, akik követnek bennünket, másnap felszednék őket. Lehet, hogy nem juttathatnák be a hamis Margaretet vagy Ebit apád palotájába,
viszont könnyedén bevihetnének 30 ragály hordozott Krondorba.
Hogyan csináljuk? Kérdezte Nikolász.
Nem lesz egyszerű, mondta Nakor. Engem nem könnyű megölni, ráadásul a hajón lévők közül bárkinél tovább maradhatok a fertőző lények mellett anélkül, hogy én is megbetegednék. Szóval nekem kell lemennem. Belekeverhetek valamit a vízükbe, amitől elalszanak, mégpedig nagyon mélyen. Ha leeresztitek a terhálót, én mindegyiküket belecibálom, ti pedig kidobjátok őket a hajóból.
Nem keverhetnél inkább olyasmit a vízükbe, ami fájdalommentes halált okoz? Tudakolta Nikolász.
Nem, ingatta a fejét Nakor. Túl veszélyes lenne. Lehet, hogy a haláluk felszabadítja a fertőzés folyamatát. Ezt nem tudhatjuk előre, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Legszívesebben elégetném a tetemüket, de ez lehetetlen itt a tengeren.
Kegyetlenül hangzik, mondta Nikolász. Hálmukban vízbe folytani őket?
Kegyetlen is, fiam, jelentette ki Guda. De az élet gyakran kegyetlen. Ha meg kell acéloznod az akarat erődet, csak gondolj azokra a szerencsétlen halottakra és sebesültekre Krájdíben.
Kétlem, hogy ezek a nyomorultak tudnának arról, sóhajtott fel a nagyherceg. De akkor is igazad van. Csináljuk, nézett Nakorra. Az is elláni távozott. Meg kell állnunk, hogy partra tegyük a folyami hajósokat és a zsoldosokat, folytatta Nikolász.
Akkor újabb gondok fognak felmerülni,
ráncolta a homlokát Guda. Mégpedig, Markus válaszolt.
Mert nélkülük nem marad elég emberünk, hogy elvezessük ezt a hajót és elfoglaljuk a másikat is. Ezt is csak azért tudtuk megszerezni, mert nem számítottak rá, hogy megtámadják őket kifelé menet az öbölből. A hamis sirály látta, hogy elfoglaltuk a vitorlást. Várni fognak bennünket, tudják, hogy utánuk eredtünk. Közelharcra számíthatunk.
Megyerünk, beszéljünk velük, fordult sarkon a nagyherceg. A fedélzetre lépve látta, hogy a rádzsána és szolgálói a hajó orrában levegőznek. Brisa felügyelt rájuk. A nő szélesen Nikolászra mosolygott és az egészsége után érdeklődött. A fiatal ember a hölgyek felé intett, majd mormogott valami érdektelen választ, miközben tovább sietett a főfedélzetre. Szólt Tukkának, hogy gyűjtse össze a hajósokat, és elindult, hogy szembenézzen a zsoldosokkal. Amikor mindenki megérkezett, így szólt.
A nevem Nikolász. A fia vagyok Aruta Kondoinnak, Krondor nagyhercegének.
A hajósok és a zsoldosok üres tekintettel bámultak rá, mert a név és a cím semmit sem mondott nekik. Végül Prai szólalt meg.
Ezt ígérted, hogy jutalmat kapunk és partra szállhatunk, nagyherceg.
Tudjátok, hogy egy másik hajót üldözünk, amely nagyon hasonlít erre. Nincs időnk, hogy megálljunk, de annyira lelassíthatunk, hogy leereszünk egy csónakot, amelyben távozhatnak, akik akarnak.
Halk pusmogás kezdődött.
Minden jelenlévőnek kifizetem a jutalmat, amiről beszéltem. Markus, hozzátok fel a fedélzetre azt a láda pénzt, szólt hátra a válla fölött.
Markus és Guda elsiettek. Nikolász folytatta.
Viszont sokkal többet ígérek azoknak, akik maradnak.
Mennyivel többet?
Érdeklődött Prai.
Figyeljetek,
felelt a nagyherceg. Egy perc múlva Guda és Markus visszatért a ládával. Nagyot csattant, ahogy letették a földre. Nikolász kinyitotta. A hajósok kidüllett szemmel bámultak, a zsoldosok pedig felsziszentek a tömérdek arany és drága köletten.
Tuka, vedd ki a ládából, amit az embereidnek ígértem, parancsolta a nagyherceg.
Az apró termetű kocsis tétován kotorázott a kincses halomban. Végül előhalászott néhány apró ezüstpénzt és párat a legkisebb aranyérmék közül. Felállt és odamutatta a kezét Nikolásznak.
Ennyi jár a hajósoknak, Enkózi?
A fiatalember bólintott. Prai, most te vedd ki az embereid járandóságát.
Prai már nem tétovázott, de neki is egy kezében elfért, amit összeszedett.
Osszátok szét, parancsolta Nikolász. A két férfi engedelmeskedett. Ezután a nagyherceg kivett egy maréknyi aranypénzt, mondván,
ezt is adjátok oda.
Prai kivette a kezéből az érméket, és mindenkinek adott egyet. Az emberek egyszerre látszottak meglepetnek és boldognak, Nikolász azonban még nem fejezte be.
Prai, tartsd a két markod!
A férfi engedelmeskedett, a nagy herceg pedig teleszórta a zsoldos öblös markát arannyal. Prai szeme hatalmasra kerekedett, a hajósok pedig némán tátogtak döbbenetükben.
Amit az előbb kaptatok, az volt a jutalom. Aki most távozik, azt viheti magával.
Most Prai kezére mutatott.
Akik viszont velem tartanak a szülőföldemre, azok ennyit kapnak, sőt, még többet.
A hajósok és a zsoldosok megint suttogni kezdtek egymás között.
Nagy herceg, hol van ez a te földed?
Kérdezte Praj. A kék tenger túlsó partján. 3 havi vitorlázásra, talán kicsivel messzebb is. A világ másik végén. Hamarosan egy kisebb csoport vált ki a többiek közül. Tuka tolmácsolta a kérésüket.
Enkozi, bár ezeket az embereket is lenyűgözte az ön nagylelkűsége, feleségük és gyermekeik vannak, belehalnának, ha el kellene válniuk tőlük. Azt kérik, hogy tegye őket partra.
Rendben, mondta, majd a többiekre nézett. Ti maradtok?
A világ másik végéig, nagy herceg,
felelt a nevükben Praj. Utasítások szálltak és előkészítettek egy csónakot. Miközben elindult, hogy szembenézzen a Rangjanával, Nikolas azt mondta Prajnak. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok aglegény van velünk.
Mert nincs is, vágta rá a zsoldos. Csak néhányuk nem hal bele, ha el kell válni a családjától.
A nagyherceg a fejét rázta. A Rangjana és a szolgálói éppen Margarettel és Abigail-el beszélgettek. Nikolas megszólította a nőt. Hölgyem, most készülünk partra küldeni egy csónakot. 5 hajós és 3 zsoldos fog vele visszatérni a Kígyó folyóvárosába. Ők szolgálnak majd az ön kíséretéül. Elegendő pénzt bocsátok a rendelkezésére, amelyel visszatérhet az atyához.
Nem, felelt a lány.
Nikolas már félig elfordult, de most megtorpant.
Nem.
Nem tehetnek partra ilyen távol a civilizációtól. Azon kívül, ha hazatérnék, apám megveretne és eladna egy tevehajcsárnak.
Nézze, nem tudom, miben mesterkedik, de Andres Rusolávi ügynöke, Anvard Ngos Pata biztosított engem, hogy az ön atya gyöngét férfiú, aki szereti önt, ezért meg sem fogja büntetni önt, amikor hazatér.
A Rajana modora hirtelen megváltozott.
Igazad van, hazudtam, más okból akarok maradni.
Mi?
Hüledezett Nikolas türelme végére járva. A lány hirtelen a nagyherceg nyakába vetette magát.
Elnyerted a szívemet, bátor kapitányom.
Ölelte át és csókolta szenvedélyesen szájon. Miközben a megzavarodott fiatalember megpróbált kibontakozni az öleléséből, hozzátette.
Feleségül fogok menni hozzád.
Nikolas a hozzá tapadó Rádzsán a válla fölött látta, hogy Margaret, Abigail, Marcus és Guda csak nagy nehezen tudja leküzdeni nevetését.